Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 16. századi spanyol misztikának Ávilai Teréz mellett a másik nagy alakja ugyancsak karmelita szerzetes Keresztes János volt. Juan de Jepes y Álvarez 1542-ben látta meg a napvilágot egy kasztíliai Ávila tartományban fekvő kisvárosban, Fontiveroszban. Édesapja, aki szegény iparos ember, takács volt, fia születése után alig 3 esztendővel meghalt, feleségére, Katarina asszonyra nagy nyomorúságot és 3 gyermekük nevelését hagyva örökül. Bátyja az anyját segítve már takácsinasként dolgozott, de így is komoly erőfeszítésébe került a családnak János iskoláztatása a közeli Arevalóban. Megélhetési okokból rövidesen Medina del Campo-ba költöztek, ahol a jóképességű fiú folytatta alapfokú tanulmányait, majd pedig bátyjához hasonlóan maga is takácsnak tanult. De nem fűlt a foga ehhez a mesterséghez, inkább alkalmi munkákat végzett, szolgának állt, majd a helyi ispotályban vállalt betegápolói mindenesi feladatokat. A kórház alapítója, vezetője felfigyelt a fiatalember jó képességére, lelkesedésére, jámborságára, és felajánlotta neki, hogy vállalja tovább tanulmányai költségét. Az volt a terve, ha a fiúból pap vagy szerzetes lesz, kórház lelkészként tér majd vissza az ispotály falai közé. János így került szegény diákként és rendi növendékként a jezsuiták ávilai kollégiumába, ahol 7 esztendőn keresztül szorgalmasan tanult, közben azonban az imában és az aszkézisben is képezte magát. Végül úgy döntött, hogy nem lesz jezsuitává, hanem az aszketikus és szemlélődő élet reményében a karmelita szerzetes rendet választja. Így 1562-ben rendtag lett a Medina del Campo-i ház lakója. Innen előjárói tanulmányokra Salamanca egyetemére küldték, ahol 5 esztendőt töltött bölcseleti és teológiai tanulmányokba merülve, és ekkor vette fel a Juan de San Mateo, Szent Mátyásról nevezett János szerzetesi nevet. Pappá szentelésére és örökös fogadalma letételére 1567-ben került sor, ám az ifjú szerzetest már ekkor sem elégítette ki a rend által a nagyon is lazának tartott fegyelme, világias szelleme. Úgy érezte, lelki megújulásra szorul a közösség. Mivel erre János nem látott esélyt, még abban az esztendőben bejelentette előjáróinak, hogy át kíván lépni a Karthauzi remeték közösségébe. Ebből a tervéből azonban semmi sem lett, mert időközben találkozott a már évek óta a karmelita rend megreformálásán fáradozó Ávilai Terézzel. Teréznek személyes beszélgetésekben sikerült meggyőzni arról, hogy ne hagyja el a rendet, hanem csatlakozzon hozzá, aki a rend teljes megújítását, vagy egy új sarutlan karmelita ág életre hívását tűzte ki céljául. Egyetértettek abban, hogy a rend eredeti hagyományának megfelelő életformát követő közösségeket kell életre hívni, amelyekben az intenzív lelki élet a mindennapok aszkézisével párosul. Ezek után János 1568-ban Teréz közbenjárására engedélyt kapott arra, hogy néhány társával egy a régi új életformát követő kolostort alapítson Dovélóban. Ettől az időtől kezdve János a személyes életében is igyekezett megvalósítani a sarutlan kármelita életeszményt. Sokat koplalt, virasztott, időről időre a remeteség magányát választva egy barlangba vonult vissza. Ettől az időtől gyakran került elragadtatott állapotba, látomásokat élt át, kísértésekkel viaskodott. Közben azonban nagyon is aktív maradt, egymás után alapította a sarútlan szellemiség jegyében Macerata Pastrana kolostorait, kezdeményezte a reformok szellemében való megújulást más karmelita házakban. Fontos alapítása volt a rend Alcalái egyetemi kollégiumának létrehozatala, ahol egy ideig ő volt a rektor, és amely olyan sikeresnek bizonyult, hogy annak Aquinoi Szent Tamás hagyatékát felkaroló szerzetesei fél évszázaddal később már a korabeli katolikus tudományosság élvonalába emelkedtek. János sokat utazott, lelkivezetőként, tanárként látogatta a rend intézményeit, közben pedig szoros kapcsolatban maradt Ávilai Terézzel. Ebben az időben vett fel új szerzetesi nevet, Lett Juan de la Cruz, keresztes János vagy a keresztről nevezett János testvér. János és Teréz együttműködése akkor lépett új szakaszba, amikor az utóbbi, aki ekkor a megtestesülésről nevezett Ávilai Kolostor főnökasszonya volt, Jánost hívta meg a nővérek gyóntatójának és lelkivezetőjének. Mint gyóntató nem csak a szerzetesekkel, hanem világiakkal is foglalkozott. Lelki képességeinek híre ment, sokan csodatévő képességet kezdtek tulajdonítani neki. Idővel azonban sűrűsödtek a viharfelhők Teréz és János kezdeményezése felett. A reformot elutasító soros karmeliták állandó intrikái mellett gyanakodva figyelte őket számos főpap, sőt a madridi nuncius is. Ügyükben feljelentések érkeztek a spanyol inkvizícióhoz, bevádolták kezdeményezésüket Rómában, 13. Gergely pápánál. A vádak között szerepelt a túlzott aszkézis, a rendi fegyelem megsértése, a szerzetesi közösség bomlasztása, gyanús tantételek hangoztatása. A saros karmeliták generálisa és Kasztília provinciálisa, a sarutlanok formálisan még nem lévén önálló rendi közösség, az ő joghatóságuk alá tartoztak, végül 1577-ben radikális lépésre szánta el magát. Terézt eltávolították anyakolostorából és egy távoli zárdába száműzték, János pedig felszólítást kapott arra, hogy azonnal térjen vissza Medina del Campóba eredeti rendházába. Ő ezt megtagadta, arra hivatkozva, hogy Ávilai szolgálatát nem a rende vezetése, hanem a pápai nuncius hagyta jóvá. Az előjárók ekkor erőszakhoz folyamodtak. Cellájába betörve fogságba ejtették és Toledóba hurcolták, ahol az inkvizíció felügyelete alatt az ottani rendház börtöncellájába zárták. 9 hónapig raboskodott egy apró ablaktalan odúban, ahová alig jutott be némi fény, közben pedig lelki megrázkódtatások és testi kínzások egész sorát kellett elviselnie. Kihallgatásai során többször megkorbácsolták, képtelen vádakkal illették. Annyi vigasza volt, hogy egy idő után az egyik őre jóvoltából papírhoz és írószerszámhoz jutott, és írni kezdett. Ekkor keletkezett első műve, verses önéletrajza, a Szellemi párosének. Közben eljutott hozzá a híre, hogy a sarutlanok ügyében kedvező fordulat állt be Rómában, küszöbön áll 13. Gergely pápa részéről a sarutlan kármenita rend önálló közösségként való jóváhagyása. Erre a hírre úgy döntött, hogy megszökik. Kötélen aláereszkedve hagyta el börtönét és Andalúziába ment. Beas de Segura majd Monte Calvario rendháza fogadta be, a rend hivatalos jóváhagyását követően pedig még 1580-ban hozzáfogott újabb kolostorok alapításához, szervezéséhez. 1581-ben lett a Granada melletti Los Martires priorja, Andalúzia vikáriusa, innen pedig egy idő után magába Granadába költözött át. Közben kialakult az új rend szervezete, kormányzata, véglegessé vált szabályzata, ami az igazi szellemi vezető Ávilai Teréz halála után ellentéteket szült. Az új rendfőnök Nicola Doria igyekezett ellenfeleit kiszorítani a vezetésből, így Jánosra is sor került. 1588-ban minden rendi tisztségétől megfosztották, és egyszerű szerzetesként a La Penuela kolostorba küldték. Itteni elöljárója azonban egy régi sérelem okán rossz akarója volt, aki koholt vádakkal keserítette meg az életét. Azzal fenyegették, hogy még a rendből való kizárására is sor kerülhet, majd választás elé állították, vagy a bájézai, vagy az ubédai kolostorba megy. Az ekkor már beteg János az utóbbit választotta, de itt is ellenség fogadta. A prior cellájába záratta, nyilvánosan szidalmazta, nem engedett látogatókat hozzá, enni alig kapott. Mindez már 1591-ben történt, az ősz folyamán ágynak esett. Hiába követte meg a prior a nagybeteget, hiába volt a rendtársak imája és ápolása, Keresztes János december 14-én meghalt. Életszentségét, lelki szellemi nagyságát az utókor nem vitatta. 1675-ben emelte az egyház a boldogok, 1726-ban a szentek közé, 11. Pius pedig 1926-ban az egyház tanítók között jelölte ki a helyét. A 20. században két nagy tisztelője, értő követője is akadt. A zsidó konvertitából lett, ugyancsak a szentek sorába emelt vértanú karmelita apáca Edith Stein, keresztről nevezett Teréz Benedikta nővér dolgozta fel életművét 1942-ben, 1946-ban pedig egy római teológus hallgató bizonyos Karol Wojtyla, Szent II. János Pál pápa értelmezte disszertációjában Keresztes Szent János misztikáját, keresztteológiáját. János misztikus teológiájának foglalatát négy műve jelenti. Az első a már említett a börtönben írt szellemi párosének, személyes hangú vallomás versben és prózában, amelyet az énekek éneke ihletett, az Isten szerelem keresésének, az utána való vágyakozásnak, világirodalmi rangú, a spanyol irodalom gyöngyszemének számító megörökítése. Ezt követte a szerző három másik, 1583 és 86 között keletkezett költői szépségű értekezése, a Kármelhegy útja, a sötét éjszaka és az élő szeretett láng, egytől egyig az Istent kereső lélek útjának megrajzolása. Ezeknek a látomásokban bővelkedő vallomásoknak kiinduló pontja a hit, mint a vágyakozás a szeretet Istenre, mert a hit a szeretetben éri el a maga teljességét, abban tud felelni Isten végtelen szeretetére. A hit nem más, mint Kármelhegy útja, amely Isten sötétségéből vezet Isten világossága felé. Ez az az út, amelyen járva, amelyen felkapaszkodva az értelem, az emlékezet és az akarat folyamatos megtisztulása által az ember alkalmas lehet arra, hogy befogadja az Istent. János a klasszikus teológiai hagyományból merít, rendszere Dionysius Areopagitész nyomán egyszerre kínálja a misztikus teológia negatív és pozitív útját. Az első járva a lélek a teremtény megszabadul a gyarlóságtól és tökéletlenségtől, mely az Istenhez való eljutás gátja, a másodikon Isten az, aki mint egy elébe megy a feléje vágyó léleknek. Ennek az útnak a kezdete isteni hívás, amelyre az ember lemondással, önkiüresítéssel felel. Ha idáig eljutott, következik az elmélkedés, amelyben a lelki szárasság megtapasztalásán az ima és a hit ereje lendít túl. Ekkor következik a remény és az odaadó tiszta szeretet megtapasztalása, felismerése, hogy a lélek útján Krisztus a kézvezető. Ő visz tovább a lélek éjszakájába, ami paradox módon nem más, mint Isten fénye, a tisztulás ideje, a kegyelem kiráradása. Ebben az évben következik be az egyesülés Istennel két lépésben, a szent jegyesség és a szent házasság képei által közvetítve, hogy célba érkezzen a teremtmény. Végül, hogy valamit érezzünk János lelki útjából, verseléséből idézzünk egyik az indulás izgalmát, felelevenítő versszakából. Fénytelen éjszakában szerelmi vágytól lángokban égve én boldog messze jártam. nem vette senki észre, csendes volt házam, elpihent népe, biztosan a homályban a titkos lépcsőn át utamra térve én boldog, messze jártam. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel már a Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották. Mária Rádió.